Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg azt, hogy Isten szól hozzánk a mai vasárnapon, Pál apostol rómabeliekhez írt leveléből, a 14. fejezet 1-től 12. tartó versét.
A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy mint a teit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik. De megfogálni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért éled el a testvéredet? Vagy te is, miért veted meg a testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden tér, és minden nyelv magasztalni fogja Isten. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek.
Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Áldott légy Istenünkre, te hoztál ide bennünket, és most is jelen vagy közöttünk. Köszönjük a kegyelem csodáját, hogy te annak ellenére akarod a közösséget velünk, hogy bűnösök vagyunk. Köszönjük a megváltás csodáját. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megtisztítasz, és új szívet adsz nekünk. És te vagy a Szentlélek Isten, aki meg tudsz értetni velünk olyan dolgokat, amit nem tudunk, amit fel sem foghatunk, amitől nagyon távol állnak a mi gondolataink. Köszönjük a te igédet, köszönjük a te tanításodat. Kérünk, hogy a te igéd által újítsd meg az életünket, hogy téged dicsőítve és magasztalva járhassunk azon az úton, amire hívtál minket. Amen.
Istenek igéjét, amelynek alapján az ő lelke segítségével közöttetek az ő üzenetét hirdetni fogom. Pál apostol Timóteushoz írt első levelében található megírva, itt picit járatlanabbak a Biblia fordítása, mert a római levél után elindulunk Korintus, Galata, Efézus, Filippi, Kolossé és Tesszalonik, és utána jön a Timóteushoz írt két levél. Ebből az első levélből az első fejezet végéről fogom felolvasni az igét a 19. és 20. versből a következőképpen. Tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet, amelyek egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himénaosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. Két nagyon-nagyon furcsa, izgalmas, nehéz bibliai részhez érkeztünk ezen a vasárnapon, amelynek gondolati középpontjában a befogadás dilemmája áll. Én azt gondolom, hogy itt a 21. század küszöbén, amit Pál apostol a rómabeliekhez írt levélben leírt, azt nagyon el tudjuk fogadni, ne ítélgessük egymást, mindenki éljen csak úgy, ahogy akar, mindenki gondoljon azt, amit akar. Az egyháznak az a feladata, hogy az embereket akármit gondolnak, tesznek, csinálnak, befogadjuk és szeressük. A másikat meg, ezek azok a bibliai részek, hogy át tudunk ugrani, nem is értjük, nem is akarjuk megérteni, nem is vagyunk nyitottak ezekre a gondolatokra. Azonban Isten lelke ezeken a vasárnapokon mégis számunkra hangsúlyossá teszi, hogy a Biblia ezekkel a nehéz részekkel együtt egész, és mind a két bibliai rész nagyon fontos tanítást ad nekünk a befogadás kérdéséről, mégpedig olyan módon, hogy annak több árnyalatát lássuk, mint amit egyébként a mi kultúránkból látni szeretnénk. Az első fontos kérdés, amit föl kell tennünk az igének, mindenkit be kell fogadnunk. Mindenkit be kell fogadnunk. És ez élet-halál kérdés, a szó átvittés szoros értelmében egyaránt. Ugyanis azért hangsúlyos kérdés a befogadás kérdése, ami személyes életünkben is, és gondolja most mindenki a saját élettörténetére, mert figyeljétek meg, hogy az életünkben minden változásnak, jó értelemben vett változásnak a lehetőségét, ez a befogadottság, elfogadottság élmény adta meg. Amikor a házi csoportokban elkezdjük Jézus élettörténetét tanulmányozni a Máté evangélium alapján, hadd adjam nektek oda ezt a szemüveget, nézzétek meg azokat a történeteket, amikor Jézus befogad valakit, ez az ember el tud indulni a változás útján. És akit nem fogad be senki, az beleragad a régi történeteibe. Ezért olyan hangsúlyos, számos olyan helyen a Bibliában, amikor a farizeusok, akik inkább a nem befogadó emberek voltak, újra és újra megkérdezik Jézustól, miért teszik, vagy a tanítványoktól éppen ez esetben, miért teszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta már Jézus, ezt mondta nekik, nem az egészségeseknek van szüksége az orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek el és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Mert az az ember, aki átélte az életében, hogy bár jót akar csinálni, és mégsem sikerül neki, ez a bűnnek az eszenciális tapasztalható lényege, ezeknek az embereknek van szükségük erre a krisztusi befogadásra, és ezek az emberek, akik aztán változni tudnak. Hiszen befogadta ők Isten, írja a harmadik versben itt Pál apostol. Mert nem mi döntjük el, hogy kit fogadunk be. Ez a gyülekezet egyik nagyon-nagyon fontos sajátossága. Nem mi döntjük el, hogy ki jöhet közénk, és ki nem jöhet közénk. Nem mi döntjük el, hogy ki lesz az egyház tagja, és ki nem lesz az egyház tagja. Nem mi döntjük el, most lefordítva egészen akkor a mi működési, szervezeti kultúránk szintjére, hogy ki a választói névjegyzék tagja, és ki nem a választói névjegyzék tagja. Az egyház tagja az, akit Jézus elfogadott, és azok között, akiket Jézus elfogadott, mi nem válogathatunk. De, és ezt is rögtön hadd tegyem hozzá, ez nem azt jelenti, hogy bárki, vagy mindenki az egyház tagja lenne. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki idejön és azt mondja, hogy én holnaptól ide tartozom, hogy azok azt is jelenti. Ez nem azt jelenti, hogy ez a rossz gyakorlat, amit a mi egyházunk folytat, ha valaki jelentkezik az egyház tagság sorába, hogy akkor ő egyház tag lenne. Mert ez sem jelenti ez a kérdés. Pál itt a Róma 14-ben, nézzétek meg, a hitben erőtelenekről beszél. Azaz azokról az emberekről, akik már beléptek a hit befogadottságának valóságába, de még az elején tartanak erőtlenek. Ők azok, akik már benne állnak Jézus történetében, de még a legelején tartanak, és tele vannak kérdésekkel, kétségekkel, félreértésekkel, rossz döntésekkel, bizonytalanságokkal, de már ott vannak. Pál ezekről az emberekről beszél. A befogadásnak ez a hangsúlyozása, amit Pál is mond, nézzétek meg, hogy azonnal világossá tesz egy másik összefüggést is. Mégpedig az, hogy a gyülekezet életének, az egyháznak van határa. Hiszen ha nincs kint és nincs bent, akkor semmi szükség a befogadásra. Akkor nem kell befogadni. Hiszen akkor bárki vagy mindenki itt van. Vannak olyan egyházak, például a római katolikus egyház, ezt így gondolja, Azt mondják, hogy van anonim keresztények, akik maguk se tudják, hogy ők keresztények, de tulajdonképpen mindenki a katolikus egyháznak a tagja. Ez most nagyon-nagyon leegyszerűsített, és valószínűleg a római katolikus teológiai művelet esetén padul tiltakoznának erről, de végső soron mégiscsak ennek a gondolatnak a megvillantása áll az anonim kereszténység gondolata mögött. Ha nincs kint és nincs bent, ha nincs határ, akkor nem kell befogadni. Nem kell senki számára lehetővé tenni a napfényt, vagy az időt, hiszen ez valamennyiünk számára elérhető és egyaránt azonos értékű jelenség. Az egyház életében viszont más a helyzet. Az egyház életében a befogadás az egy döntő momentum. A befogadás nem az illető döntése, hanem a közösségé. Nézzétek meg! Nem az illetőnek kell azt mondani, hogy akkor én holnaptól itt vagyok. A közösségnek kell azt mondani, hogy te holnaptól közénk tartozol. Ma az emberek egy kicsit másképp gondolják ezt, ezért is tartom ezt ilyen hangsúlyosnak. Megrendelésekkel érkeznek a gyülekezethez, de nem azért, hogy a közösség befogadja őt, hanem hogy kiszolgálja őt. Ezért nagyon fontos, még egyszer nézzetek bele az írásba, Pál azokról beszél, egyrészt akiknek fontos, hogy a közösség befogadja őket, másrészt akik már hitben vannak, de ebben a folyamatban még gyengék. És ezekre az emberekre, ezekre a barátainkra és testvéreinkre nézve, akik így érkeznek a gyülekezetbe, azoknak teljesen függetlenül, hogy kicsodák, micsodák, honnan jöttek, milyen múlttal rendelkeznek, milyen bűnökben botladoznak, szimpatikusak-e vagy nem, mi vagyunk a lelki családja. Ez azokra vonatkozik, akik benne állnak Isten történetében. Nekik mi vagyunk a lelki családja. És ez nem lehetőség, ez nem opció, ez a kötelességünk. Ez az egyház lényege. Külön-külön, mint testvérek, és együtt is, mint Istennek a családja. Na ebben aztán rendkívül sok hibát szoktunk ejteni. Leginkább azért, mert mindnyájan magunkból akarunk kiindulni. Mindenki a maga szükségletét keresi, és senki nem a másikét, vagy nagyon ritka. Ez a hitbeli fejlődésnek ez egy későbbi fok, amikor megértem, hogy én nem magamért vagyok itt, hanem értetek. És te nem magadért vagy itt, hanem ő értük. És ők nem magukért vannak itt, hanem miértünk. Ez a gondolkodás a hitnek egy érettebb foka, aki nem itt tart, az hitben erőtelen. Őt táplálni kell, szeretgetni kell, stb. Ő még sodródni akar az egyház farvizén, kicsit lubickolni. Reméljük, hogy egyszer majd ő is fölnő, most még olyan, mint egy kisgyerek. Kisgyerekeknek nem tudjuk kiszántani a földre, hanem járókába tesszük, csörgőt adunk nekik, visszük neki az ennivalót, innivalót, gondoskodunk róluk, aztán reméljük, hogy egyszer ők is fölnőnek. Óriási tragédia, amikor meg lett évtizedes múlttal rendelkező emberek kis partnerlivel, csörgővel, meg mindenféle előkével érkeznek Isten tiszteletre. Itt vagyok, ügyövök, szolgáljatok ki, aranyos vagyok, neked az a dolgotok, hogy engem fölemeljetek, ingassatok és szeressetek. Ez borzasztó. Ezt ha megkérdeztek egy orvos, pszichiátert, vagy bárkit, aki a felelős illetve a picit járatos, hát azt mondja, hogy ez egyébként a mindennapi életben egy nagyon-nagyon súlyos diszfunkció működési zavar. A hit életenek, minthogyha ebbe így beleszoktunk volna. Szóval óriási hibákat követünk el. Két jellemző hibát. Az egyik, amikor az egyház túl szélesre tárja a kaput, és azt mondja, hogy jó, hát mi jó fejek vagyunk, mi szeretjük az embereket, bárki jöhet. Az ilyen gyülekezetek, az ilyen egyházak, az egyháznak ezek a korszakai mindig azt jelentik, hogy az egyház felhigul. Soha nem lehet tudni, hogy akkor most milyen értéket is képviselünk. Hiszen előbb-utóbb a presbiterek is olyan emberek lesznek, nem úgy, mint itt, más gyülekezetekben, ez nagyon sokszor megszokott, nem is járnak templomba. Nem az, hogy Bibliát nem olvasnak, vagy a hitvallásokat nem szolgálnak. Templomba se járnak. Néha a presbiteri gyűlésekre elmennek, és úgy döntenek a gyülekezet ügyében, hogy tulajdonképpen fogalmuk sincs, hogy mi van a gyülekezetben. Ez ide vezet. A másik nagy hiba, amikor túl szorosra zárjuk az ajtót, és mi akarjuk eldönteni, na, te szimpatikus vagy nekem, akkor te bekerülsz a választónév jegyzékbe, ne haragudjon, Matild néni maga egyszer kritizálta a kutyának a frizuráját, maga menjen inkább a katolikusokhoz, vagy az evangélikusokhoz. Nyilván most túlzok, de nagyon sokszor kísért bennünket, hogy mi akarjuk meghatározni, hogy ki tartozik közénk és ki nem. És ezt nem lehet nekünk. Ezt Jézus határozza meg. Jézus fogadja el azokat az embereket, akik az egyház tagjai, és mi ezt nem bírálhatjuk fölül. Ebben a mai furcsa korszakunkban azonban az egyház úgy írja meg, hogy krízisben él. És ezért egy csomó önigazolási folyamatot működtet. Pótcselekvésekben él a mai kor egyháza. Olyan folyamatokban élünk, amikor a ténykedésünk középpontjában nem az emberek spirituális szükséglete áll, nem az a kérdés, hogy az emberek hogyan akarnak-e egyáltalán közel kerülni Istenhez. Figyeljétek meg, hogy ez ma nem fontos kérdés. A fontos kérdés a fenntarthatóság. Hogyan tudjuk a gyülekezetet, az egyháznak ezt a hatalmas intézményrendszerét anyagilag fenntartani? Hogyan tudjuk a pozíciónkat megőrizni? Hogyan tudjuk magunkat fontossá tenni? Ezért politizál sokszor az egyház, ezért úszunk bele mindenféle pénzügyi és hatalmi folyamatokba, és hogyan tudjuk az embereket megnyerni és kiszolgálni az igényeiket. Nézzétek meg a kötelező iskolai hittanoktatást, nézzétek meg a keresztelési gyakorlatainkat, a konfirmációknak a horrorját, ez mind-mind erről szól. Pál nem ezekről beszél. Nem arról van szó, hogy bárki boldog-boldogtalan mindenféle masszív ateizmussal bejön, de akar egy szép ilyen kosztümös meg jelmezes jelenetet a családi ünnephez, és ezért kereszteljük meg a gyerekét. Mert körülbelül ma itt tartunk. Nem ezekről beszél. Arról beszél, aki hitben van, azaz elköteleződik az Isten ügye felé, de még erőtelen. Aki közeledni akar Istenhez, aki közeledni akar, azokat be kell fogadnunk. Akinek nem akar közeledni, azzal nem szabad összevesznünk, azzal még jó reménységnek kell legyünk, hát ha majd egyszer ő is közeledni akar. Amiről Pál apostol itt a római gyülekezetben ír, azok feszültségéről ír, akik közeledni akartak Jézushoz, akik követni akarták őt. Ha erre néztek a második versre, ez az evés hívás, hogy valaki eszik, nem eszik, és akkor ez most jó vagy rossz. Ez az első századokban óriási probléma volt. A gyülekezeti közösségben együtt éltek a zsidók és a pogányok. És a zsidóknak egy része szabaddá vált arra, hogy ne csak kóser ételt egyen. A gyülekezetben lévő zsidó keresztények másik része, tehát ezek olyan zsidók, akik keresztények lettek, másik része pedig meg akarta tartani a mózesi törvényeket, és ez nagyon komoly konfliktus volt. Az egyik kritizálta a másikat, hogy törvényeskedő, a másik kritizálta az egyiket, hogy törvényszegő, a pogányok meg hát vagy szomorkodtak, vagy nevettek rajta. És ez nagyon komoly feszültség volt a gyülekezetben. És aki nem volt szabad arra, hogy megtartsa a törvényt, vagy nem volt szabad arra, hogy ne tartsa meg a törvényt, azok elkezdtek vegetáriánusok lenni. Azt mondták, hogy az a legbiztonságosabb, ha csak vegetáriánus étrendet eszünk, mert abban nem kell a kóser étkezést érvényesíteni, és azzal se vádolnak meg, hogy mi most itt pogány ételeket eszünk. Ez a legtisztább. Na ez volt a hitbeli gyengeségnek ez a fajta gondolata, és őket is cinikus megjegyzések érték, és ez okozott a gyülekezetben feszültséget. Van ilyen a hitélet elején, amikor már el akarom köteleződni Jézus Krisztus számára, már akarom követni őt, de az életemben még nem tudom, hogy hol vannak a határok. Meddig lehetek szabad a szabadságomban, és meddig kell a törvényt valódi szigorú törvénynek keretnek tekintenem. Teológián volt egy teológus társam, aki volt a teológiai szobában, már az internátusban, ahol laktam, egy gitároztam, bevittem a gitáromat. És ő mondta, hogy régen nagyon sokat gitározott, és mondtam, hogy játszál érdekel, hogy miket játszol, és mondta, hogy nem, mert őt megszabadította Jézus Krisztus a gitározásból. Hát nekem ez egy teljesen új szempont volt, hogy gitározásban. Engem például a porszívózásból soha nem szabadított, nem pedig annyit kértem, őt a gitározásból is. Majd egy nagyon érdekes fordulat volt, amikor egyszer, egy nyitva volt mindig az ajtón, hogy hallom, hogy valaki gitározik, de egy borsa lerakta, hogy ő nem egyébként, iszonyú szép Bach darabokat játszott. Ő a hit életének abban a korszakában ott tartott, hogy a hitét fenyegeti, ha kitározik. Ma már aztán persze ezt ő sehol nem mondaná el, szerintem jó szívvel, és kitűnően gitározik, nagyon szép darabokat, ha én jól tudom, túllépett ezen a korszakán. Mindnyájunknak vannak ilyen gitározós korszakai, amikor nem tudjuk, hogy Isten miből szabadít meg, meg miből nem. És akkor mondanak nekünk mindenféle fűtfát zöldséget, és mi is megesszük ezeket a zöldségeket, és aztán meg vagy mások nevetnek rajtunk, vagy hogyha túllépünk ezen a korszakunkon, mi nevetünk saját magunkon. A hídben erőtelen fogadjátok be, de ne azért, hogy a nézeteit bírálgassátok. De mit jelent az ítéletmentesség az egyházban? Ez a második nagyon fontos kérdés. Mert az ítéletmentesség, ha ez valóban így van, ha nekünk nem szabad bírálgatnunk egymást, akkor hogy jön Pál ahhoz, hogy két meghatározó gyülekezet, akkor kitenderít a gyülekezetből? Akkor most hogy van ez? Olyan nem ellentmondás ez? A 21. században, hogy jól értsük a problémánkat, itt Himénausz és Alexandrosz esetével, be kell hoznunk egy fogalmat, amit Pál nem ismert, pláne nem így, ahogy mi használjuk. Ez pedig a tolerancia. Mi félre értjük ezt a fogalmat, és nagyon szeretném, hogyha mi ebben a körben jól értenénk ezt a kifejezést. A tolerancia ma nem azt jelenti a társadalom életében, hogy bárki képviselheti a maga szempontjait. Nem az a toleráns, aki nem gyilkolja le, ha valaki ateista, vagy ezoterikus, vagy buddhista, vagy muszlim. Nem ez a tolerancia. Figyeljétek meg! Nézzétek meg, hogy mit kérnek számon tolerancia címén az egyháztól. Toleráns az, aki a vele szemben álló nézeteket ugyanolyan értékűnek tartja. Ez az elvárás ma. Hogy egy keresztény embertől az az elvárás, hogy az iszlámot, amelyik azt írja, hogy a Szent Háromság Atya Fiú Szűzmárja, ugye de ez van a Koránban, a buddhizmust, amelynek nincs istene, az ateizmust, amely egy ilyen rosszul sikerült keresztény szekta, a boszorkányságot, a jóslást és minden, a hiszek a hitemben élményvilágot ugyanolyan értékűnek tartsa, mint amilyen a Biblia hitvilága. A toleráns az, aki a homoszexualitást, a koncita jelenséget rajongva ünnepli, mert milyen bátor, mennyire megvallja, mennyire. Azt az embert, aki 44 évesen, két gyerekkel a háta mögött megértette, hogy ő egy 6 éves kislány. Ez egy jó hír volt Nyugat-Európában, és volt olyan család, amelyik örökbe fogadta. Ez a férfi ott hagyta a két gyerekét és a családját, és elment az örökbe fogadó szülőkhöz, partnerével, kis sapkával, volt szemű csörgő is, ott kis kesztyű, és ott élt, örökbe fogadták, mint 6 éves kislány. Ez ma toleráns. Ez ma örömteli ünnep. Valóban megtörtént, most nem vicc, valóban megtörtént. És nem ez az egyetlen jelenség. Az, amikor a migráció krízisében Svédországban egy evangélikus svéd püspöknő, aki megjegyzem leszbikus, és ezt bennem hirdeti, leveszi a templomról a keresztet, mert ha bejön neki a szegény muszlimok, mit szólnak majd, hogy itt kereszt lesz? Ez tolerancia. Ez a tolerancia. De hogy mondjam nektek, ilyet nem ismer a Biblia. Ilyet nem ismer a kereszténység. Aki így akar toleráns lenni, lehet, de az nem keresztény. Na ebben a tolerancia gondolatban ágyazódik bele az a működési mód, hogy amit én gondolok Istenről, én gondolok a Bibliáról, én gondolok a kereszténységről, az pontosan ugyanolyan értékű, mint amit a legjobban képzett teológusok gondolnak. És ha ez így van, teljesen normális dolog, ugye az én fejemben, ha így gondolkodom, hogy bejövök ide közétek, és azt mondom, hogy tiszteletes úr, 22-én lesz a keresztelés, mert a rokonok akkor érnek ide. Értitek? De a mai kor embere így gondolkozik. A Bibliának ehhez semmi köze nincsen. Budapesten történt, tudjátok, a Szilágyi Zsőtöri templom szolgált, amit aradik, hát ilyen utószalagon mennek az esküvők. Bejött egyszer egy család, és azt mondja, tiszteletes úr, mennyibe kerül az esküvői szertartás, mert ott abban a gyülekezetben kell tennünk bérletet fizetni. Mondja a lelkész, hogy mennyibe kerül. Jó, akkor 2 óra lesz. És ki akarták bérelni a templomot 2 órára, mert ők még ott akartak fényképezgetni, meg táncolni, meg nem tudom micsoda. Így tart a mai kor embere. Abszolút nem érti, miről szól a Biblia. Az egyház nem szolgáltat, hanem szolgál. És az ember nem általában mindenki igényét szolgálja ki, hanem Istennek szolgál. Az egyházban ez a fajta tolerancia ismeretlen. És óriási baj, hogy nem egy helyen, egyre inkább Magyarországon is felüti a fejét. Az a fajta tolerancia, amiről az előbb beszéltem, Himénausz és Alexandrosz jelenségével képtelen mit kezdeni. Nem is értik, miről szól a Biblia, leginkább ki is húznak, ki is vágnak, ki is törölnék a Szentírásból. Himénausz és Alexandrosz a gyülekezetnek a két egyik legmeghatározóbb párosa volt. Amikor azt a érces mondatot mondja itt Pál, hogy kizárták a gyülekezetből, vagy ő átadta a sátának, az annyit jelent, hogy kizárták a gyülekezetből. Miért? Mert semmilyen eszközzel nem lehetett rájuk hatni. Ha odalapoztak a Bibliában a Máté 18-hoz, és belenéztek a 15-től 17-ig terjedő részekbe, ott fogjátok látni azt, hogy a konfliktus kezelésnek a gyülekezetben milyen útja, módja, folyamata van. Azt kell feltételeznünk, illetve mindenképpen ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez, amit itt Pál apostol mond, hogy Himénauszt és Alexandroszt átadtam a sátának, vagyis kizártuk őt a gyülekezet közösségéből, ezt egy nagyon hosszú folyamat előzte meg. Egy nagyon hosszú lelkigondozói folyamat, biztos vagyok benne, hogy többszöri négyszer közti beszélgetés, többszöri közösségi megbeszélés, és a végén, mikor látszott, hogy semmi eszköz nincs arra, hogy ez a két egyébként szeretett és a gyülekezetnek meghatározó tagja, nem tud beleilleszkedni abba a történetbe, amire a közösséget Jézus hívja, akkor azt kell mondani, hogy ti kiléptetek ebből a folyamatból. De a kizárások, nézzétek meg, az van, hogy megtanulják, a kizárások célja nem az volt, hogy ők megszabaduljanak, hiszen ők is úgy kerültek be egyszer, hogy Jézus elfogadta őket. A kizárások célja az volt, hogy megváltozzanak. Hogy megértsék, hogy van olyan működési mód, ami itt már ennyi kérés, ennyi beszélgetés, ennyi világos tényfeltárás után nem működik. Itt nincs erre lehetőség. Mert itt nincs ilyen tolerancia, hogy itt mi mindent elfogadunk. Hanem nekünk azt az utat kell járni, amit Jézus mutat nekünk. Pont. És lehet, hogy ez nekem se tetszik. Ez egész biztos én tőlem is áldozatot, harcot, feszültséget, belső konfliktust követel meg. Az írás nem azt tanítja, hogy mindenkit be kell fogadni. Ilyen ítéletmentesség nincsen az egyházban. Ugyanakkor joggal mondhatja bárki, nézzétek meg itt a Róma 14-ben a 19. verset, vagy bocsánat, a 1 Timóteus 1-ben a 19. verset, hogy tehát ők is a maguk módján erőtlenek. Hajótöröttek lettek, ezt a kifejezést használják át. Hát mi más a hajótörés, ha nem az erőtlenségek formája? Csak hogy mit jelent ez? Mi volt az ő hajótörésüknek az oka? Az, hogy 2 szempont biztos megjelent az ő életükben, tudatosan és ártó szándékkal voltak jelen a gyülekezetben. Tudatosan és ártó szándékkal. Ez a 2 ember sok-sok-sok-sok kérés, figyelmeztetés ellenére tudatosan és mások kárára élt benne a gyülekezet életében, és ezzel tulajdonképpen ő már régen képett a gyülekezet határain túl. És Pál egy nagyon komoly ítéletet alkot velük kapcsolatban. De vajon nincs-e ellentmondás Pál 2 gondolata között? Nincs-e ellentmondás, feloldhatatlan feszültség a Bibliában, akkor végre találtunk egyet, amit a Rómában mond, hogy nem szabad elítélned azt, aki a gyülekezetben van, és amit Timóteusnak mond, hogy ő mit csinál ezzel a 2 emberrel. Hadd mondjam, hogy óriási különbség van az ítélkezés és az ítélet alkotás között. És nekünk ezt fejben nagyon helyre kell tenni. Az ítélkezés megengedhetetlen, az ítéletalkotás alapvető követelmény. Nem a kiskorúaktól, nem a hitben gyengéktől, a hitben érettektől. Ítélkezés az, amikor valakit belerakunk egy kategóriába, és nem engedjük őt onnan ki. Megjegyzem, aki görögül tanultok, nézzétek meg, a kategória szó a görög nyelvben várló ítéletet jelent. Amikor a bűnös nőnek Jézus azt kérdezi, hogy vajon senki sem ítél téged, szó szerint nézzétek meg, hogy János 8-ban senki sem kategorizál téged. Ez az ítélkezés, amikor mi valakit berakunk egy kategóriába, és nem engedjük onnan ki, pedig Jézus már rég ki akarná emelni őt onnan. Ez az ítélkezés. Az ítéletalkotás az más. Az ítéletalkotás az, hogy képes vagyok beazonosítani egy folyamatot. Képes vagyok világosan átlátni azt a folyamatot, amelyben mi benne vagyunk, és képes vagyok döntéseket hozni annak érdekében, hogyha ez építi Krisztus testét, akkor ezt megerősítsük, ha ez rombolja Krisztus testét, akkor ezt megállítsuk. Ítélkezés az uralkodás. Nézzetek bele a 9. versben. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Ezért az egyháznak egyetlen egy legitim ítélkezési formája lehetséges, ez pedig Krisztus ítélete, aki önmagát adta a Golgotán értünk. Ez az egyetlen ítélkezés, ami elfogadható. Az összes többi ítélkezés elfogadhatatlan. Az két bibliai rész arról beszél nekünk, hogy nekünk nincs megengedve, hogy beleszóljunk Isten munkájába. Ha Isten kinyitja valaki előtt annak a lehetőségét, hogy belelépjen Isten történetébe, belelépjen az egyházba, akkor nekünk nincs lehetőségünk akadályt gördíteni sem ezelé, sem az elé, hogy ő fejlődjön az Isten kapcsolatába. Nekünk mindent meg kell tenni. Legyen szó a legkisebbekről, vagy a legidősebbekről, nekünk, neked is, személy szerint ez a te felelősséged is, ez nem az én felelősségem, ez a te felelősséged is, neked személy szerint mindent meg kell tenned azért, hogyha egy ilyen testvérünk megjelenik a gyülekezetben, és neki szüksége van a te idődre, energiádra, szeretetedre, tudásodra, pénzedre, kapcsolataidra, lehetőség mindenre, akkor te azt megad neki. Mi azt megadjuk neki. Ez viszont nem azt jelenti, hogy mindent, mindenkit bent kell tartani, azt is, aki Himénausz vagy Alexandrosz módján működik. De hát, és ez a harmadik kérdése ennek a nem könnyű bibliai résznek, nem vagyunk-e felelősek egymásért? Nem felelőtlenséggel. Mert hogy hát, ki az, aki botlás nélkül való lenne? Ki az itt közülünk, aki el tudná mondani, hogy ő tiszta, mint a hó? Hogy ő soha semmi rosszat nem tett. Benne még egy ártalmas gondolat sem jelent meg soha, mióta itt van a gyülekezetben. Pláne nem a gyülekezeti tagokkal szemben. Ugye, mert hogy a hitetlen pogányokkal, akiket utána persze, az még csak te itt soha semmi. Egy rossz gondolat sem jelent meg. Ki az, aki ezt el tudná mondani? Akkor hol van a határ Himénausz és Alexandrosz és én közöttem? Hol van a határ? Vajon akkor én leszek a következő? Pál engem simán kipendentett volna a római gyülekezetből? Csak azért, mert botladozom, és szeretnék fejlődni, és nem tudom jól csinálni? Sőt, figyeljétek meg itt Pált, ott az 1 Timóteusban. Hát mintha már trekkálna is. Ugye, mert hogy Himénausról és Alexandrosról, az ő kettőjük működéséről a gyülekezet előtt beszél, nem is fényes módon. Milyen ember ez a Pál? Hadd mondjam, ez egyetlen nem pletyka. A pletykának nagyon-nagyon fontos tényezője, hogy ilyen jó érzésünk legyen tőle, és tettek ezeket, nem tudom, hogy remélem nem takoroljátok, mert az itt tilos, tehát akinek nem tudja, annak ezt kimondom. Máshol meg, hogyha látok ilyen embereket, két nagyon fontos funkciója van a pletykálkodásnak, hogy olyan jó érzés arról beszélni, hogy a horvát nem tudom, miért mondja meg Gruber Alexandros, miket csinál ott, és miket hallottunk a Gizinéntől, aki meg a Júlcsinéntől mondta el. Tehát, hogy jó eső érzés, és a másik nagyon fontos funkció, hogy megtisztulunk benne. Mert hogyha a Gruber döme ezeket csinálja, akkor én azért mennyivel jobb vagyok már. De én azért nem csinálok ilyeneket, mint ő. Ez a funkciója legyen, itt erről szó sincs. Az, hogy talán világossá teszi Timóteusnak, hogy vannak határok, és te ebben a lehetetlen, szétesett helyzetben nagyon keményen kell, hogy egy nagyon szűkös fényt találjál, hogy ez a közösség együtt maradjon, ez nem ugyanaz. Két nagyon fontos szabályt érdemes szem előtt tartanunk, hogy megértsük ezt a jelenséget a Timóteusi levélben. Egy, nem az a probléma, ha valaki a botlásaival, a bűneivel küzdik. Mert hogy azt gondolom, hogy mindnyáján ilyenek vagyunk, kivéve engem, persze, mert nyilván én is ugyanúgy botladozom, ugyanúgy nehezen tudom a saját magam történeteivel ezt csinálni. Mindnyáján ilyenek vagyunk. Semmi baj ezzel, ha valaki ide gyógyulni jön. Semmi baj ezzel, ha valaki a római gyülekezetbe gyógyulni jön. Timóteus gyülekezetébe gyógyulni jön. A probléma akkor van, ha valaki úgy akar jelen lenni Isten népének az életében, hogy mások gyógyulását akadályozza. Mások gyógyulását akadályozza. Ez az egyház életében a szigorúan tilos kategória. A mi gyülekezetünkben, ha valaki így működne, nekem az a kötelezettségem, hogy azonnal velem találja magát szembe, és hogyha sok-sok beszélgetés ellenére, sok-sok támogatás ellenére, sok-sok kérés ellenére ez nem változna meg, azt kelljen megélnie, hogy akár ki is kerülhet a gyülekezet életéből. Mert egyikünknek sincs megengedve, nekem sincs, hogy bármelyikünk gyógyulását akadályozzuk azzal, hogy egymást elbizonytalanítsuk, hogy a kapcsolati rendszerünket mérgezzük. Nem tehetjük meg. Nézzétek csak meg, hogy itt a Timóteusi levélben mire is hivatkozik Pál. Azt mondja, 20. vers vége, az van ideír, hogy káromolták az Istent, de itt a szó, az eredeti szövegben nincs ott az Isten. Káromló módon viselkedtek. Mit jelent a káromlás? Nézzétek meg majd a görög szótár, a blaszfémia, akik teológiával foglalkoznak, ez esetleg hallhatták ezt a kifejezést. Becsmérlő, megalázó, a másik tekintélyét alásó, a másikat beszennyező működési módokról van itt szó. Ez a káromlás eredeti értelme. Mind az Isten vonatkozásában, elsősorban mi így szoktuk használni, de mind az emberi működési módjaink vonatkozásában. Ezt tette ez a két ember. És aki így működik, Pál apostollal találta magát szembe, és Pál apostol hosszú-hosszú folyamat után úgy döntött, hogy vár a római gyülekezetben. Azt mondom, hogy ne ítéljétek egymást, de nyilvánvaló nem is volt szó arról, hogy ők becsmérlő módon, beszennyező módon beszéltek volna egymásról. A másik gyülekezetben azt mondom, hogy ennek itt nincsen helye. Nagyon sokszor azonban nem vagyunk-e felelősek egymásért. Én azok az emberek beszélnek felelősségről, ez az én személyes tapasztalatom, sok gyülekezetben, ahogy láttam, épp azok az emberek beszélnek az egymás iránti felelősségről, akik máskülönben így működnek. Én rengeteg spirituális terroristával találkoztam már, részben szószékbrigantik, részben lelkigondozói kétgyilkosok, terminátor evangelizátorok és állandóan a szeretetről beszélő, széplelkű misszióiskolapadászok formájában. Rengeteg ilyen történet van az egyház történetében is, és a jelenkorunk egyházi életében is. Ők mind a felelősségre hivatkoznak. Én láttam, részt vettem olyan imakörben, ami egy prekkafészek volt. Azért imádkoztak ők, hogy egyenként kitárgyalták XY-nak kényesen a szennyes dolgai, majd imádkoztak, hogy ő megtérjen ebből a bűnéből. Hihetetlen, torzult lelkű emberek spiritualitása ez. Ugye Káin és Ábel óta az ember már óvatos a testvéreivel, hogy érezzük, hogy itt azért vannak ilyen határok. És azt gondolom, hogy ezzel a működési móddal nekünk is óvatosnak kell lenni. Mi az, amit ezek az emberekben közös? Mi az, ami ezekben az emberekben közös? Figyeljétek meg! Mindig van valami, ami megragadható, és ami elválasztható a Biblia tanításától. Ezek az emberek mindig el akarnak érni valamit ezekkel az emberekkel. Mindig el akarnak érni valamit ezekkel az emberekkel. Ez a fő különbség a misszió és a vallási erőszak között. A misszió ezért küldetés, és nem térítés. Hiszen a misszióban az hívők Isten munkájába simulnak bele, nem másokat akarnak bele lögdösni akkor is, hogyha ő a leghatározottabban ellene. A mi feladatunk Isten missziójában az, hogy érzékenyek legyünk arra, hogy akikben láthatóvá lesz a kinyílás Isten felé. Láthatóvá lesz, hogy változni akar Isten közelében, ha elindul valami, mert ha megváltozik az életében, amit Isten indít el, annak minden támogatást adjon meg, hogy ezen az úton el tudjon indulni. És ez a mi gyülekezetünk kötelezettsége. Ha ti nem veszitek észre, hogy bejön egy új ember, és ti nem köszöntök neki, nem fogadjátok testvéri szeretettel, nem akarjátok ezt a kapcsolatot megépíteni vele, hogy ti őt akadályoztátok abba, hogy közrejövessen. Ha van az ismerősi körödben egy ember, aki sokat beszél az ő kríziseiről, gyászáról, gyermekkori sebeiről, mi az élet értelme, kérdésekről, stb. És te nem mondod el, hogy neked van erre tudásod, van egy közösséged, van egy hely, ahol te erre választ kaptál, akkor te akadályoztad abba, hogy ő Istenhez közel kerüljön. Nekünk az a kötelezettségünk, hogy az embereknek kinyissuk ezt a lehetőséget. És aki keresi Istent, az megtalálhassa. Aki nem keresi Istent, az meg legyünk jó reménységben, hogy hát ha egyszer majd ő benne is fölébred ez a vágy. És hogyha valaki ezt felismeri, benne felismerhető lesz ez a vágy. Eljön ide, és ebben a közösségben akarja dicsőíteni Szent Isten, na róluk szól az a bibliai történet, amit a Róma 14-ben felolvastunk. Két hét múlva vendégváró Isten tiszteletünk lesz. Három hét, október 9-én, az biztos. Az, ami lehetőségünk most, hogy legyünk érzékenyek arra, hogy vajon, amit én megértettem, az hogyan tudom mások hasznává tenni. Amit én átéltem már Jézussal, hogyan tudom mások életévé fordítani. És ha a másik emberben érzem kinyílni azt a vágyat, hogy nekem is jó lenne ez, érzem kinyílni azt, hogy igen, én is keresem a választ, de nem találom, akkor őket hívjátok. A házi csoportban, akik a házigazdák, ez a lényege, nekik van a legnagyobb lehetőségük. Hogyha te azt mondod, hogy nekem, én szeretnék téged meghívni hozzánk, nem kell egy vadidegen helyre elmenni, egy ilyen kultikus helyre, ami ki tudja, hogy most ő jól érzi ott magát, vagy nem. Hozzánk eljöhetsz, és én be akarlak téged hívni ebbe a közösségbe, ez egy óriási lehetőség. Keressétek azokat az embereket, legyetek érzékenyek azokra az emberekre, azokra az apró rezdülésekre, amikor valaki kinyílik erre a csodára, hogy ő Istenhez közel akar lépni, még akkor is, hogyha ő ezt nem tudja így elfogadni. Vigyük így el ezt a két bibliai részt, és legyen ez most ne a mi ajándékunk, legyen ez a mi figyelmeztetésünk a második felolvasott részből, legyen a mi megajándékozó vezérfonalunk az elkövetkező időre vonatkozólag azok felé, akik felé viszont küldettünk. Így énekeljük az ige hirdetésre válaszolva a 479. dicséret 4. versét, a 479. dicséret 4. versét, amely így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Bocsánat, harmadik versét, amely így hangzik: hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts. Lásd gyengeségemet, erősíts engemet, míg diadalt nyerek, kérni taníts. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, a mi kéréseinket, mert amikor megszólítunk téged és kérünk, bizony legtöbbször magunkért kérünk. Bocsáss meg, hogy mi nem értjük az imádságnak ezt a felelősségét és lehetőségét. Hadd kérjünk most elsősorban azokért, akiknek a legnagyobb szüksége van arra, hogy veled megerősödjön a kapcsolatok. Hadd kérjünk azokért, akik a veled való közösségre vágynak és állítoznak. Hadd kérjünk azokért, akiknek van lehetőségük arra, hogy másokat megszólítsanak, mások számára megmutassák azt az utat, amely hozzá vezet közel. És hadd kérjünk most saját magunkért abban az értelemben, hogy tegyél bennünket érzékenyi arra, akik azokra testvéreinkre, barátainkra, ismerőseinkre, rokonainkra, akik éhezik és szomjazzák a Te igédet. Köszönjük, hogy itt ebben a közösségben olyan sokan megtalálhattuk már a választ a kérdéseinkre. Segíts nekünk abban, hogy ez ne a mi kövéredésünket szolgálja, hanem másoknak adja a lehetőséget arra, hogy hozzád közelebb kerüljenek. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevedet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megjöttünk az ellenünk végkezünk. És ne légy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Isten áldását fennállva, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.